Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 8 óra 10 perc, és már is folytatódik a Millás reggeli műsor folyama a Rádió Café 98.0-án. Mi van, drága hallgatók? Suhanunk a fővárosban és vonzás körzetében, meredünk magunk elé üveges tekintettel. Az SMS, WhatsApp, meg Viber üzenet meg majd megírja magát, ugye? Hát ezt gondoljuk, 0630-as 698-0980. Ez a varázsszám. Na most akkor ír, nyilván ilyenkor, amikor már nincs rá idő, akkor bezzeg elkezdtek írogatni. Nézzük, hogy milyen közlekedési anomáliákkal lehet találkozni. A Váci úton van egy baleset kifelé a Lehel tér után, illetve az M0-as autóúton, az M1-es autópálya felé is baleset történt az M4-es csomópontja közelében. Egy sáv járható, több kilométeres a torlódás arra felé. Úgyhogy ezeket tudtuk elmondani Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, a hallgató pedig azt is megírta, hogy a páva kiabálása se babacsörgő.
Igen. Igen, és amikor a szamár érzi az esőt, vagy nagyon csípik a pőcsikek.
Pőcsikek?
Igen. Az a... Olyan, mint a mukucs. Nem, a pőcsik az a bögölynek
a... Az a bögölynek a...
Tiszaháti...
Tiszaháti...
Igen.
Elnevezése?
Igen, okay. Akkor is nagyon tud ordítani, tehát az... Mondjuk az szerencsére nem olyan időben teszi, amikor emberek pihenek, bár az az igazság, hogy megvan a delelés, mint olyan ezt. Hogy nagyanyám az a nagy nyári melegben mindig azt mondta, hogy na most akkor irány delelni, és nem lehettünk kint
az mi, az
a kertbe, hanem be kell húzódni egy árnyékos helyre, és szundikálni
akkor
kellett
az
egyet.
Az
végül is a ungár is a sziesta, az a delelés.
De a hattyú roston után a szamár roston is megvolt?
Vettem szamarat, nem volt rossz. Az se.
Milyen
kicsit
neki?
Ilyen száraz a húsa, olyan, mint nyilván, mint a lóé, kicsit olyan sötétebb. Azt hiszem kolbászba ettem talán, de nem vagyok benne biztos.
Szamár kolbász.
Igen.
A
múltkor
hát
emúgt is
nem csináltál ettem, hozzá azért.
És a legutóbb kengurut is.
Na mi, emúgulyás, vagy milyen formában?
Mind a kettőt, két utóbbi steak formájában vettem magamhoz. Beépültek a szerveimbe.
Ha mit nem ettél? Mi van a bakancs
hát
listán?
Most már az igazság, hogy a drága hallgató által küldött snurstörming, vagy minek kell mondani azt? Azt a rothasztott cápát, vagy halat, azt még nem mertem felbontani. Körülbelül 44 baráti összejövetelre vittem magammal azóta meglehetősen felpuposodott dobozt, és sehol sem voltak olyan bátrak a fiúk, hogy kinyissuk. Én meg kamikáze módra nem fogom ezt megtenni, tehát társakat várok a büdös halfogyasztáshoz. Lehet, ha a legközelebbi stábértekezleten ti kötelnek álltok, mert oda is el fogom vinni, ez a lényeg.
Megkaptad a szakmai kérdést, hogy a maci brúmogás hol van a hangerőlistán?
A maci, hát attól függ. Amikor így egy ilyen nagy ordítást csinál, egy mondjuk egy grizzly medve, az azért elég. Bár a múltkor olvastam egy tudományos cikket arról, hogy a világ leghangosabb állata valami poloska, ami udvarlási hangjaival valami olyan elképesztően hangos hangot ad ki, hogy összedörzsölve a szárnyait, vagy valamilyen fedőt, meg szárnyait, ha ezt a biosztanárom hallaná, hogy milyen amatőr módon közelítem meg a rovartani részt. Szóval, hogy azzal adja ki, az a leghangosabb állat állítólag, de szerencsére Magyarországon még nem honos.
Szakmázunk tovább, csak témát váltunk.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Végül is jön a személyes pénzügyi része annak, hogy esetleg gyengül a forint, és az, illetve, hogy gyengülgetett már tavaly is nyárra és tavasszal, nagyjából ilyen tájt volt jó ötlet váltani. Jön a nyaraló szezon, mi is kapjuk egyre több ször a kérdéseket, hogy akkor hogyan váltsunk, mint váltsunk, úgyhogy próbálunk egy körképet összeeszkábálni arról, hogy hogyan működik a pénzváltás. Még mindig a pénzváltók a legjobbak, a Revolut ellenében létrejött magyar bankszámlák, devizaszámlák hogyan működnek, illetve mi a helyzet az automatákkal, a készpénzfelvétellel, főleg külföldön. Homa Péter, a biztosdöntés.hu bankszámla szakértője a vonalban. Jó reggelt, Péter, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Először is az egész beszélgetés apropóját kérdőjelezném meg, érdemes-e odafigyelni arra, hogy hol váltunk és mennyiért váltunk a nyaralás az eurót, mert hogy mielőtt elindul az üzenő falunkon a kételkedők hada, hogy ezzel mintegy 3415 forintot lehet spórolni, ami egy több százezer forintos nyaralás költségéhez képest mondjuk elenyészőnek tekinthető. Tehát akkor ilyen pénzügyi felvilágosításként kérlek először erre válaszolj.
Ekkora összegek repkednek itt.
Igen, tehát hogy néhány százalékról van szó, amit lehet nyerni valóban, tehát nem mondanám, hogy ebből egy pótnyaralást még összehozol, viszont hogyha emellé tesszük azt, hogy sok kicsi sokra megy, és mondjuk a külföldi készpénzfelvételen is lehet spórolni százalékokat, amikről majd beszélni fogunk, akkor azért összejöhet egy vacsora ára. És akkor így, hogyha így gondolkozol, hogy takarékosan, akkor azért, és nem csak ebben takarékoskodsz, hanem az egész nyaralásra felkészülve minden másban is, akkor szerintem egy csinos összeget meg tudsz spórolni, és ez egy része lehet ennek.
Uh-huh. Kezdjük akkor szerintem a deviza váltás költségével, mert hogy ingyenes, ha kártyával fizetünk, gondolnánk, de az már nem annyira egyértelmű sokaknak, hogy egy mezei kártyás fizetésnek is egész komoly költségei lehetnek a deviza átváltáson keresztül. Először is, maga a rendszer hogy működik, hát ha valaki ezzel nincs tisztában?
Igen, tehát hogyha kimész külföldre a forint kártyáddal, akkor, és mondjuk nem euróban, vagy nem amerikai dollárban vásárolsz közvetlenül, hanem nem tudom, svájci frankban, vagy bármi olyan devizában, ami ettől eltér, akár Európában, és hiszen nem használnak mindenhol eurót, akkor először történik egy konverzió Európában euróra, azon kívül pedig dollárra, és ezt a euró, illetve dollár terhelést a bankod a saját deviza eladási árfolyamán még egyszer átkonverzió a forint számládra. Úgyhogy elég bonyolult, és nem is biztos, hogy minden kedves hallgató érti ezt, de azt kell talán ebből megjegyezni, hogyha a devizakártyával fizetek, akkor egy konverzió, ami euró, illetve dollárban van, akkor egy konverziót már is biztos, hogy kiejtettem, és hogyha euró övezetben vásárolok, vagy Egyesült Államokban dollárban, vagy azon kívül dollárban, akkor pedig kettő konverziót is kiejtettem. Tehát hogy ennek mentén érdemes gondolkodni.
Uh-huh. Oké, milyen árfolyamot, középárfolyamhoz képest ez mekkora költség mondjuk? Ez a bizonyos devizeladási árfolyam, amin a bankok többsége számol, ez mekkora különbséget jelent, illetve itt jön be az a kérdés, hogy gyakran sokan szembesülnek, most már talán kevesebb szem, mert a SMS-es értesítés azért kihalóban van, de még mindig rengetegen kapják, ez egy hungarikum, ez egy ugye magyar specialitás, te is sokszor beszéltél erről.
Igen.
Hogy a tranzakció pillanatában kapod az SMS-es értesítést, azon van egy összeg, majd pedig egy teljesen másik összeg szerepel a végleges elszámoláson.
Így van, tehát ugye két különböző dolog az, hogy egy pillanatnyi árfolyamot kapsz akkor, amikor vásárolsz, és akkor, amikor a bankok néhány nap múlva elszámolnak. Még évekkel ezelőtt volt olyan eset, hogy valaki egy nagyobb összeggel, ilyen 50 ezer forintot is tudott bukni, vagy éppen nyerni, csak azért, mert nem lehetett tudni, hogy mire a bank elszámolja azt a költést, addigra mennyi lesz az árfolyam. Úgyhogy igazából ez egy lútri. De van egy ennél sokkal rosszabb, amikor külföldön eleve forintot látsz a kijelzőn, a POS terminálon, vagy pedig az ATM-en, mert ott viszont jóval nagyobb különbséget tesznek rá, pont emiatt a hiba határ miatt, és ott aztán meg még jobban, tehát még nagyobb különbséget kell kifizetned, tehát még mindig jobb, hogyha a külföldi helyi pénznemben vállalod el a tranzakciót, mint hogyha forintban.
Igen, ez az a bizonyos dinamikus devizaváltás.
Így van a dinamikus devizaváltás.
Nyilván a user nem tudhatja, hogy ez az, ő csak annyit lát, hogy
így van,
megkérdezi a terminál, hogy forint vagy svájci frank, vagy bármilyen deviza. Lényeg az, hogy mindig a külföldit kell választani ilyenkor, ugye?
Így van, mindig a külföldit. Egyébként, hogyha viszont a forintot választja az ügyfél, akkor biztos, hogy ugyanannyi, pontosan ugyanannyi forintot fog látni majd a számla kivonatán is, mint hogyha Magyarországon vásárolna. Tehát mondjuk ennek ez az előnye megvan, de egyébként biztos, hogy ahhoz képest lehúzásnak számít, mint hogyha elvállalnád ezt a dupla deviza konverziót, amiről az elején beszéltem.
Amikor én ezt figyeltem, akkor 6-8 és 10% különbség is volt itt. Azért vaskos bukás lehet ebből, főleg, hogyha a forint mondjuk nem, ennyit sose ugrik, de ha mondjuk tényleg minimális változás van, egy nyugodt környezetben vagyunk, ahol mondjuk 1%-ot változhat, mire elszámolódik a rendes, normális módon. Ez egy irgalmatlan nagy különbség, ezt érdemes kihagyni.
Hát igen, és akkor tegyek ehhez hozzá, amit az előbb kérdeztél, hogy a középárfolyamhoz képest bizony 10 forint, vagy még több is lehet az a többlet, amit a sima normál deviz eladási árfolyamon számolnak el a bankok. És hát ugye mindjárt fogunk beszélni a középárfolyamról is, tehát hogyha ezek így összeadódnak, mert még ilyen DCC-t is használsz, amiről az előbb beszéltünk, hát akkor ott már azért egy komolyabb vacsorára önmagában is összejöhet, nem is kell hozzá sok pénz. Szóval, hogy van értelme ezeken spórolni.
Azt mondja, hogy igen, hallgató egy Erste és Dealt ír. Na, hát ezekre a következő kérdés. Ugye van a Revolut, amit nagyjából mindenki ismer, közép árfolyamon váltós dolog, de a Revolutra reagálva a magyar bankok is behozták a maguk kedvezményes deviza váltási csomagjait, és amire a hallgató is célol, az Erste az egyik. De aztán ugye OTP is van, volt Granite is, illetve az ott
a... Nekem még... is van ilyenem az Unicreditnél, hogy átállíthatod, hogy melyik számládról, az eurós számláról akarsz költeni a bankkártyáddal, vagy a, uh-huh. vagy a forintosról.
Na, hogy akkor ez a magyar bankok erre reagáltak, nyilván a Revolut kihívásra. Hogy néz ki most ez a piac, milyen feltételekkel biztosítják ezt?
Igen, ez egy nagyon meglepő verseny. Én nem is gondoltam volna, hogy itt ilyen verseny elindul. A Revolut 350 ezer forintig vált azon a bizonyos kedvezményes árfolyamon, amiről beszéltünk, és ez nagyon régóta így van, 2015 óta, mióta megjelentek.
Tehát a Revolut középárfolyamon vált egészen konkrétan.
Hát középárfolyamhoz hasonló, igen, középárfolyamhoz hasonló, de ott is van különbség a eladásban meg a vételben, de igen, tehát hogy jellemzően ők sokkal kisebb ilyen áréssel dolgoznak. És hát ugye a magyar bankok egyszer csak azt tették észre, mint ahogy a Erste Bank egyik közleményéből, januári közleményéből kiderül, hogy az ügyfelek viszik el a pénzeiket a fintekek felé, illetve hát a Revolut felé egész pontosan, és ott átváltják a kedvező bárfolyamon, és elkezdtek lépni erre, és egy olyan verseny indult be, hogy az OTP bank először megjelent egy 300-300 ezer forintos havi kerettel, amit kedvezményesen át lehet váltani, kedvezményes árfolyamon, majd utána megjelent az Erste 500 ezer forinttal, majd utána megjelent a Granit 550 ezerrel, aztán az OTP fölemelte 600 ezerre, 600-600 ezerre.
Senki többet harmadszor?
De igen, lett még egy harmadszor is, az pedig a Granit Bank, amelyik utána 650 ezerre tolta ezt a keretet, úgyhogy most már, hogyha valakinek mind a három felsorolt banknál van számlája, plusz még a Revolutnál, és akkor több millió forintot is át tud váltani kedvezményes árfolyamon. Ezek egyébként elég közel állnak egymáshoz árfolyam szintben, tehát itt már nincs nagy különbség, és akkor van még a Raiffeisen, amelyik szintén foglalkozik ilyennel, hogy kedvezményesebb árfolyamon adja, de ez a saját árfolyamához képest jelent kedvezményt, tehát ő már nincs annyira közel ezekhez a fintech szintekhez, de még az is megéri, mert annak, akinek Raiffeisen számlája van, bizony éppen tegnap néztem, hogy 6-7 forintot is lehet vele spórolni eurónként.
Uh-huh. És akkor András...
Úgyhogy nagyon kemény verseny van ebben, és még szerintem ennek egyáltalán nincsen vége.
Na, és az András azt mondja, hogy az Unicreditnél is van ezek szerint valami hasonló.
Hát, tehát ez nem, igen, van, de ilyen van az Erste-nél is, hogy át tudod tenni a kártyát a devizaszámla mögé, de ez önmagában nem jelent kedve, tehát hogy nincs itt attól még két árfolyam, de viszont a felsorolt bankoknál van két árfolyam, tehát amíg ezt a havi keretet használod, addig tényleg olcsóbban váltod át, de az egy más kérdés, amit az András mondott, mert egyébként az is egy kedvezmény, hogy a devizát előre összegyűjtöd, ugye pont beszéltétek a beszélgetésünk elején, hogy vannak különbségek az időszakok között. Például most nagyon jó az eurónak az árfolyama, de nem biztos, hogy az egész nyáron így lesz, mert a nyáron általában felszokott emelkedni, és akkor előre összegyűjtöd a nyaralásod költségét, és devizaszámláról költesz devizakártyába, vagy azzal a kártyával, amit a devizaszámla mögé tudsz tenni, de amúgy itthon meg a forint számlád mögött használod, és ezzel is önmagában tudsz egy csomó pénzt spórolni.
Valaki károsztatja a Revolutot, kérlek szépen, hogy írják, hogy az már rég nem igaz. A Revolut már elég nagy réssel vált, 383-388 az euró, az elején nem volt rés.
Az nagyon csúnya.
Igen, igen, igen. Tehát ez, amit mondtam, hogy már van külön eladási meg vételi árfolyama, ugye régen közép volt, viszont a hazai bankoknál ez az előny, hogy beálltak ők is ugyanerre a szintre, a magyar bankok deviza eladási árfolyamához képest egy 3-10 forintos nyereséget jelent az ügyfeleknek eurónként. Tehát, hogy oké, hogy a Revolut is romlott, de hogy még mindig jobb így, hogy a bankok beszálltak a Revoluttal való versenybe, mint hogyha be se szálltak volna, mert sokkal többet lehet vele nyerni a magyar ügyfeleknek is, anélkül, hogy akkor most már át kéne utaztatni a Revoluthoz a pénzt.
Igen, aztán az SMS költsége mennyi, amit a tranzakciók után kapok, írja Legcsó, mert hát nyilván nyaralásról van szó, külföldön fogom megkapni az SMS-t.
Hát 25 és 65 forint között van banktól függően, ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát hogy ebben önmagában nincsen különbség, de én a drága SMS-ről mindenképpen lebeszélném a kedves hallgatókat, és érdemes inkább a push üzenetekre váltani, ez erre egyre több banknál van lehetőség, mert azok meg ingyenesek.
Az ingyenesek, ugye? Jó.
Igen.
Várjál, még hallgatói kérdés, ezt oda-vissza váltogathatom, tehát kvázi devizatőzsdészetek banki appokon keresztül?
Igen. Abszolút, így van. Tehát a kedvezményes árfolyam mind a két irányba érvényes, igen. Uh-huh. Ahogy az a Revolutnál is így van.
Egy hallgató azt kérdezi, hogy a Lightyear-nél, akikkel szintén beszéltünk a mai, akikkel beszéltünk a mai műsorban, már jobb az árfolyam példa az átváltásnál, mint a Revolutnál, a Revolut annyira lerontotta. Na, ez is újdonság nekünk, de minden esetre érdekes.
Hát én amikor nézegettem, és emlékeztek rá, volt egy adás talán évekkel ezelőtt, amikor azt beszéltük, hogy milyen érdekes, hogy a devizaváltóknak, az utcai devizaváltóknak jobb az árfolyama, mint a bankok devizaeladási árfolyama, ami hát nem logikus, mert a bankok devizaeladási árfolyama az bankszámlán történő váltás jelent, ami mindig kedvező, mint hogyha készpénz lenne az ügyletben, és mégis jobbak voltak. És én ahogy nézegettem, most már nem jobbak. Tehát hogyha lemennek a bankok ebbe a fintek, én így mondom, hogy mondjuk fintek szintre, ott már azért nem jobbak az utcai pénzváltók.
Uh-huh. Gyorsan,
vagy nagyon azonosak.
A hétvégére térjünk még ki, mielőtt még megnézzük külön ezen belül, illetve ezen felül a pénzjegy, vagy a bankjegykiadó automatákat, az ATM-eket, az külföldi díjakat, hogy ezek csak munkaidőben érvényesek, vagy van amelyik hétvégén is, vagy össze-vissza, mármint ezek a kedvezményes devizaváltások?
Hát akkor kezdjük a Revoluttal. A Revolut az hétfő 0 órától péntek 23 óráig kedvezményes, utána 1%-os díj van érvényben, plusz 1%, ami azért eurónként is ilyen 4 forintot jelent. Uh-huh. A magyar bankok közül az OTP-nél nincsen határidő, a Erste és a Granit pedig munkaidőben napközben 8, illetve 9 és 17 óra között jelent kedvezményes árfolyamot. Annyiból vigyázni kell, hogyha valaki átvált devizát ezen kívül, akkor az is a kedvezményes keretét fogyasztja, annak ellenére, hogy ott nincs kedvezményes árfolyam.
Tehát, hogyha mondjuk eurós országban megyünk, akkor a magyar bankoknak a kedvezményes deviza átváltásokat úgy érdemes kihasználni, hogy nagyjából egyben föltölteni nagyobb összeget, vagy legalábbis amit a hétvégén használnánk, az biztos előre átváltani, és
így van.
És akkor erre. Jó,
így van. ATM. OTP-nél nem, de a másik kettőnél igen.
Az ATM, amikor automatából veszünk ki, akkor amiről eddig beszéltünk, az mind él, tehát hogy a devizaváltásnak a költsége, az árfolyamokkal, az pontosan ugyanúgy működik, mint amikor fizetünk vele, ugye?
Így
és
van.
Ezen felül beszélünk még az ATM kivétel plusz költségeiről is. Ezek régen nagyon-nagyon magasak voltak, itt durrantott be a Revolut, hogy neki meg ingyenes, és akkor ez a külföldi kivétel, ATM felvétel, készpénzfelvételnél, ezzel szakítottak nagyot, és szereztek rengeteg ügyfelet. Most viszont már az elmúlt években azáltal, hogy a magyar bankok elkezdtek a külföldi ATM kivételekre és kedvezményes csomókat biztosítani, főleg, hogyha az ő saját bankjaik vannak ott, vagy a csoporthoz tartozó bankok, ez megkavarodott. Most röviden áttekintve most ez hogy néz ki, hogy lehet akkor spórolni, hogyha rákényszerülünk arra, hogy készpénzt vegyünk fel automatából.
Így van, tehát a külföldi készpénzfelvétel a legdrágább művelet, tehát azt kell igazából kikerülni, hogyha lehet. De van egy jó hírem, ami minden bankra igaz, ez pedig az, hogy az Európai Unión belüli illetve EGT, tehát az Európai Gazdasági Térségen belüli, ugye az még egy pár országgal több, mint az Európai Unió, tehát az EGT-n belüli készpénzfelvétel euróban, tehát hogyha euróban vesszük fel a forintkártyánkkal, annak a díja nem lehet több, mint hogyha Magyarországon egy idegen ATM-ből vennél fel forintot. Uh-huh. Tehát ez egy olyan szabály, amit érdemes észben tartani. Európában járva, euróban fölvéve a készpénzt, az eleve nem lehet drága. És akkor erre épül rá több banknál, azoknál a bankoknál, amelyek rendelkeznek külföldi ATM hálózattal, további kedvezmény, ilyenek az OTP Bank, az Erste Bank, illetve hát volt régebben az UniCredit Bank is, és a CIP Bank is ugyanilyen, amelyeknél vagy ingyen, vagy nagyon olcsón lehet külföldön készpénzt felvenni, akár még olcsóbban is, mint idehaza. De ez viszont már csak azokra az ATM-ekre lesz igaz, amelyek a saját ATM-eknek számítanak a bankcsoporton belül.
Aha. A Wise-ot kérdezik a hallgatók, meg kifelejtettük. Igen. Folyamatosan revolutoztunk, de ugye a Wise is itt van. Náluk is ez a széthúzás a marsban, ez megvalósult? Vagy most így ők maradtak, és ott náluk jobb az árfolyam?
Hát bevallom, nem néztem, hogy a deviza eladási meg a vételiben van-e különbség, de ugyanazon az árszinten vannak, amikor néztem, mint a Revolut, tehát hogy vagy nagyjából ugyanazon, tehát igazából a Wise-ot is érdemes kihasználni, és beszéljünk arról is, hogy mind a Wise-nál, mind a Revolutnál van egy bizonyos határ, ameddig ingyen veszel fel készpénzt, és afölött viszont azért már drágább a díj ott is, de ezzel az ingyenes készpénzfelvétellel lehet élni, ugye van Magyarországon ingyenes készpénzfelvétel, de az külföldön nem érvényes. A fintech cégeknek a saját üzletpolitikai kedvezményként nyújtott ingyenes készpénzfelvételei azok az egész világban érvényesek, tehát hogyha valaki Ázsiában jár, ott is fel tudja venni ingyen a készpénzt a Revolut vagy a Wise segítségével. Aha.
Na és a következő üzenetben a hallgató pont arra kérdez rá, amit mi is utolsó kérdésnek vagy felvetésnek szántunk, bár egy kicsit másképp. Szóval érdemes kis bankoknál kivenni pénzt, mármint továbbra is ATM felvételről van ró, mert a nagyok 4-5 euró ATM használati díjat számolnak föl. Német, osztrák, spanyol tapasztalat. Nem tudom, hogy hívják ezt a díjat, de ez egy olyan díj, ami vagy van, vagy nincs, és minden eddigén fölül számolnak föl bizonyos automaták, 2, 3, 4, 5 eurós díjat, teljesen változatos, hogy ki számol és ki nem, és ezt a Revoluttal sem lehet kikerülni, az egyikkel sem lehet kikerülni, ez kimondottan az automata üzemeltető banknak valami kezelési költsége, vagy nem tudom mi, ami az utolsó pillanatban derül ki, mikor már éppen ott vagy, hogy vennéd ki a pénzt. Erről mit tudhatunk? Erről nincs. Én nem találtam semmi adatbázis, hogy kinél van, kinél nincs, kinél kerülhető el. Ez hogy működik, meg mi ez, meg hogy lehet ezzel valamit tenni?
Hát ez úgy működik, hogy minden bank maga dönti el, hogy bevezet-e ilyen plusz díjat, és ugye tudjuk, hogy most már az Erste banknál van ilyen díj Magyarországon, hogyha nem Erste kártyával, de külföldi kártyával veszel fel Erste ATM-ből pénzt, ugye jellemzően az a Revolutra igaz, akkor ott már egy plusz díjat kell fizetned, és ezt a díjat igazából bárki bevezetheti Magyarországon is, meg külföldön is, hát külföldön gyakoribb, és ezért találkozhat a kedves hallgató külföldön ilyennel. Én azt tanácsolom, hogy ilyenkor érdemes egy másik automatához menni, meg kell szakítani a műveletet, és egy másik automatával, amelyik nem számít fel ilyen díjat kivenni a pénzt.
Hát ha van a környéken, igen, vagy ha éppen nem azonnal kell, igen.
Van. Hát ha nem, akkor sajnos nem, de hogy amit még érdemes tudni erről, hogy ilyenkor nem a nálunk megszokott euró-forint árfolyamot mutatják a gépek, sem a POS terminál, sem az automata ATM, hanem fordítva, hogy egy forint mennyi eurót ér, és ugye azt az ember nem nagyon szokta tudni így fejből, hogy milyen nagyságrend, úgyhogy még lehet az is, hogy megkopasztanak úgy, hogy észre sem veszed.
Fogalmad mert, hogy, nincs, mert 0,00 valamivel kezdődő számot látsz, hát biztos, hogy nem tudod az mennyi.
Tehát, hogy igen, tehát hogy erre is érdemes felkészülni, hogy az árfolyam nem lesz tisztességesen megmutatva, legalábbis nem úgy, mint ahogy mi azt megszoktuk.
Uh-huh. Oké, azt írja, na hú, mit is írt a hallgató? Hát, hogy neki sokba került, igen, Szlovéniában. Én annyit tennék még hozzá, mármint az én tapasztalataim alapján ez, hogy nyilván, hogyha ilyet ír ki az automat, annyit tudunk tenni, hogy nem tudjuk, hogy mennyi készpénzre van szükségünk, de akkor gyorsan átgondoljuk, hogy csak egyszer vegyük ki, mert hogyha sokszor kis összeget veszünk ki, akkor ezekből a 3-4-5-6 eurókból kerekedhet egy tisztességesebb összeg, mert hát százalékosan ez botrányosan sok tud lenni, ha mondjuk csak 20-30 eurót vennél ki, és akkor ilyen 10-15 százalékot hagysz ott teljesen értelmetlenül, abból azért még lehetne jól elkölteni. Ami biztos, amit láttam, hogy az Euronet az egy olyan hálóvat, ami mindenhol van, na ők mindig nagyon magas díjat számolnak föl, és ahol Euronet is van, és helyi bankok is vannak, az gyakran előfordul, hogy a helyieknél nincsen ilyen plusz kezelési költség.
Igen, a hallgató, hogy érdemes kis bankoknál kivenni pénzt, például a helyi tagszövök, mert a nagyok 4-5 eurós ATM használati díjat számítanak fel, német, osztrák, spanyol tapasztalatból írja. Mindezt Zsolt.
Oké, Péter.
Igen? Ez biztos, hogy így van egyébként, de én Magyarországon is tapasztaltam olyat, hogy Revoluttal, takarékbankból kivéve igen drága volt az elszámolás.
Szívesen meghallgatnám, hogy ezek a leánybankok Ausztriában, Németországban milyen költséggel dolgoznak. Zárójelbe tudja a választ a hallgató, tehát Költői volt a kérdés. Ugye mindig a MNB is időről időre arra a következtetésre jut, hogy drága a bankolás Magyarországon, úgyhogy ebbe semmi meglepő nincs. Miért pont ebbe lenne olcsóbb, mint mondjuk Nyugat-Európában, de elindult valami, hiszen mondtad arról, hogy muszáj volt felvenniük a kesztyűt, a Revolut, és a többi fintek kihívásával kapcsolatban.
Tehát nálunk Magyarországon csak az Erste vezette be, tehát hogyha most megfordítjuk, és az ide érkező külföldiek szemével nézzük ugyanazt, amit eddig mi magyarok külföldön néztük, tehát a Revolutjával, ha Erstébe botlik itt Magyarországon a külföldi, meg ha Euronetbe, akkor van a kopasztás, ha meg más, akkor ott meg nincs ez a plusz kezelési költség ezek szerint?
Igen, én úgy tudom, hogy csak az Erste-nél van, viszont arra is felhívnám a figyelmet, hogy nem saját kártyával lehetséges, hogy a bank korlátozza az egyszerre kivehető összeget. És akkor ott mindegy, hogy most magyar vagy nem magyar kártyával próbálsz kivenni, hanem a saját kártyájukkal veszel ki, akkor lehet, hogy ilyen 100-150, maximum 200 ezeret tudsz kivenni, ami persze azért elég, de hogyha mondjuk arra gyúrsz, hogy egyszerre mennyit lehet kivenni, és az ugye 800 ezer forint szokott lenni, ahhoz képest nagyon kevés.
És ha az merül föl, hogy kimerítettem, most akkor hazajöttünk, és akkor most nem külföldön vagyunk, hanem kimerítettem a két itthoni ingyenes készpénzfelvételi limitemet a 150 ezer forint erejéig, és mégis gyorsan automatából vennék ki pénzt, akkor a következő tranzakció már drága tud lenni, ezt nagyjából tudjuk.
Így van.
Ez akkor magyar felhasználók is azt jelenti ezek szerint, hogy akkor Revoluttal bármelyik bankhoz, az említett kettőn kívül oda mehetek, és a szokásos feltételekkel, ha nem is ingyen, meg nem is középárfolyamon, de ja nem, hát végig is, ha egyszer
forintban. Igen.
Akkor ezt meg tudjuk csinálni.
Igen, meg tudod, de még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy egyes bankok, talán három bank is Magyarországon korlátozza azt, hogy egyszerre mennyit vehetsz fel más bankkártyájával. Úgyhogy ez mondjuk egy korlát, de az árfolyam korlát ilyenkor kiugrik, így van.
Oké. Hát ennyit tudtunk így hirtelen összerakni, elvesztünk a kérdéseket.
De telejön egy csomó kérdés.
Tengerében, még akkor...
Hongkongi utazás az milyen kártyát? Ha ezt megválaszolod, beírok egy kis ötös zölddel.
Hát én azt mondanám, hogy amerikai dollár kártyát, de nem fogja teljesen tudni elkerülni a konverziót.
Oké, hát ezt is tudja Hoba Péter, köszönjük szépen, ezért hívjuk őt ilyen ügyekbe. Én itt álltam alsó neműre vetkezve a kérdés előtt, és rám milyen frappánsul kivágtad magad. Tényleg akkor ennyi volt, Gabikám? Keresd a szemkontaktus, mert nem tudom, hogy még foggassam el.
Nem, mindenképpen ennyi volt. Össze kell, hogy gyűjtsük a kérdéseket, és lehet, hogy még majd tartunk egy rövidebb folytatást.
Mert
mindenképpen az iskolai szünet előtt, nehogy aztán belecsúszunk a nyaralásba.
Ezen tényleg lehet...
De sok kérdésre megadtuk most a válaszokat, amit lehet, hogy az ügyfelek nem is sejtettek volna, hogyha nem beszélgetünk, úgyhogy szerintem mindenképpen
nem
volt
hasznos.
Igen,
és nem 1-2%-ok röpködnek, hanem sok időnként.
Ezt akartam mondani, hogy össze lehet gyűjteni elég sokat, és ott már azért az érezhető, nem 1-2 ezer forintról van szó.
Igen. Oké, Péter, nagyon szépen köszönjük, és akkor majd még visszatérünk.
Én köszönöm. Szép napot mindenkinek.
Jó munkát.
Hova Péterrel, a biztosdöntés.hu bankszámla szakértőjével beszélgettünk arról, hol, hogyan, miről váltsunk, fizessünk, etcetera.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No, kérem szépen, akkor Laurence Olivier, már hogyha jó a kiejtésem, Nyelvleckék Andrással, már úgyis régen volt, születésnapját ünnepeljük, ráemlékezünk a munkásságára, és hát természetesen az életére, mert hogy a jeles művész, aki egy nem mellesleg lovag is, hiszen Sir Laurence Olivierről van szó, angol színész rendező, de hogyha angol, akkor miért Olivier? Mindegy mellékszál, most nem fogjuk ezt kifejteni. A lényeg, hogy a mai aranyköpés tőle származik, és így hangzik: egy szerelem örök, amelyik nem teljesül be. Rosszul intonáltam. Egy szerelem örök, örök, amelyik nem teljesül be, mondta a meglehetősen csalódottnak tűnő Laurence Olivier.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Megújul az OTKA rendszer, aki nem tudja, miről van szó, az egy fekete pontot írjon be az ellenőrzőjébe, majd műsor után aláírom. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója van a vonal túlsó végén, ő mondja majd el a részleteket. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először azért dekódoljuk a hozzám hasonlóan fekete pontot begyűjtök kedvéért, hogy mi az az OTKA, és mi lesz belőle, ha megújul.
Igen, az OTKA egy jó néhány évtizedre visszatekintő kutatás támogatási program. Gyakorlatilag a kutatók számára az elsődleges program volt az elmúlt évtizedekben. A tekintetben, hogyha valakinek volt egy jó kutatási ötlete, dolgozzon egy egyetemen vagy egy kutatóintézetben, akkor erre a támogatásra tudott pályázni. Ez az a támogatási programunk, amit most megújítunk.
No, és akkor ez hogy működött? Tehát kik, mire pályázhattak, és ez változik-e? Vagy csak a név változik?
Igen, csak hogy a kontextusát megteremtsem, ugye amikor ezekről a támogatásokról beszélünk, akkor valójában egy célt tűztünk ki magunk elé, az, hogy teremtsünk Magyarországon egy vonzó és teljesítményre ösztönző kutatói életpályát. És ezek a különböző programok, amiknek egy zászlós hajója az új OTKA program, a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program, az ebbe a célrendszerbe illeszkedik. És itt három gondolatot engedjenek meg, hogy kiemeljek, hogy mi mit gondolunk, hogy mitől lesz vonzó kutatói életpálya Magyarországon. Hát az első az természetesen egy kiszámítható finanszírozás a kutatók számára, erről fogunk még részletesebben beszélgetni. De emellett még két szempontot fontosnak tartunk mindig kiemelni. Az egyik, hogy legyen egy olyan megfelelő kutatási infrastruktúra és környezet is Magyarországon, ami itthon tartja a legtehetségesebb fiatalokat, és emellett legyenek olyan példaképek, akik pedig vonzerőként tudnak bírni a fiatalok irányába, akik arra ösztönzik őket, hogy érdemes egy-egy tudományterület nagy kérdéseivel foglalkozni. Úgyhogy ezeket a szempontokat mindig együttesen mérlegeljük, amikor különböző programokat hirdettünk meg. Na de rátérve a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programra, itt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogyha egy fiatal kutató, vagy már régebb óta fiatal kutató egy egyetemen kutatóintézetben dolgozik, és neki van egy indítatása, hogy egy kutatási problémára választ találjon, remélhetőleg egy olyan kutatási problémára, ami a magyar, vagy az európai, vagy tágabb értelemben a globális közösség számára egy releváns probléma, mondok majd néhány ilyet, akkor ehhez nyilván finanszírozásra van szüksége. És mi abban segítjük őt, ez a program egyébként a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalnál érhető el, hogy ezeket a kutatási kérdéseire választ tudjon találni, és ebben pénzügyi támogatást tud igényelni.
Nagyon-nagyon fontos, hiszen pénzről és támogatásról van szó, és nyilván nagyon sok tehetséges kutató van Magyarországon, hogy kik döntenek arról, hogy bekerül-e ebbe a programba valaki, vagy sem?
A kérdés nagyon is releváns. Az alaptörvényünk is rögzíti, hogy tudomány kérdésében tudósok döntsenek. Röviden összefoglalva, és akkor nem pontosan idéztem természetesen a szövegét az alaptörvényünknek. Tehát itt is természetesen tudósok döntenek. De abban is módosítást tettünk most az új program kialakításakor, hogy alapvetően nemzetközi bírálókat vonunk be a bíráltatási folyamatba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy pályázat, és ezt a hivatal két nemzetközi bírálónak, legalább kettőnek kiadja, hogy mondják erről a véleményüket. Olyan bírálókat kér fel a hivatal erre a munkára, akik az adott szakterületen a legjobbak a világban. Mondják el a véleményüket, jó projektnek tartják, megvalósíthatónak tartják, és relevánsnak tartják-e, és mit gondolnak arról a kutatóról az eddigi teljesítmény alapján, hogy képes ennek a végrehajtására. És ez alapján föláll egy sorrend, gyakorlatilag egy pontozásos sorrendet kell elképzelni, amit a kutatási kiválósági tanács véleményezés hoz döntést a végén. Mi ez a tanács, erről még nem beszéltünk. Ezt a tanácsot Krausz Ferenc professzor vezeti, aki a tavaly évben kapott fizikai Nobel-díjat, és épp azért hoztuk létre ezt a szintén 7 tudósból álló Krausz professzort is beleértett tanácsot, hogy ezeknek a ezeket a döntéseket fölvállalja és meghozza. Tehát még egyszer, van egy applikáció, két nemzetközi bíráló átnézi, utána egy, még van egy szintén nemzetközi testület, ami ezeket sorba rendezi, és végül ehhez a hét magyar tudóshoz álló tanácshoz kerül, ők hozzák meg a döntéseket.
Mennyi...
Tehát itt a hivatalt, az állami hivatalt egy lebonyolító szervként kell elképzelni, senki sem gondolja azt, még véletlenül se, hogy a hivatalban ülő munkatársak véleményeznek tudományos kérdéseket.
Nagyon klassz. Mennyi pénzt kaphat egy-egy tudós? És vannak ennek fokozatai, illetőleg meg van-e kötve, hogy mire költheti ezt a támogatási összeget?
Abszolút egy fontos újítás, hogy mi korábban a régi OTK-ban összesen 4 évre 48 millió forint támogatást nyerhettek el a magyar kutatók, míg ezt fölemeltük 100 és 200 millió forint közé. Látjuk azt, hogy ez az a minimum finanszírozási szint, továbbra is egy 2-4 éves időtávon, amiből valóban nemzetközi mércével mérve is színvonalas kutatásokat lehet végrehajtani. És igen, vannak különböző kategóriák. A fiatal kutatókat például külön csoportba szedjük, azokat, akik a doktori fokozatukat legfeljebb 7 éven belül szerezték meg, őket természetesen egymással mérik össze, és nem a senior, már régebb óta a pályájukon lévő kutatókkal. Van egy külön zsebünk a senior kutatóknak, és egy újítás az, hogy egy 200 millió forintos, tehát a legmagasabb támogatási összeget azoknak a kutatóknak különítjük el, akik a nemzetközi pályázatokban jól teljesítenek, az európai pályázatokról beszélünk itt, kutatási pályázatokról, de forráshiány miatt nem nyernek támogatást, tehát jó a projektjük, de az európai forrás nem sikerült elhozniuk, nekik egy dedikált keretet biztosítunk 2 évre 200 millió forint értékben.
Az előttünk elhangzó aranyköpés rovatban néhány napja Krausz Ferenctől idéztünk, akinek éppen születésnapja volt, és most nem tudom teljesen pontosan idézni, de ő azt mondta, hogy középszerűen nem érdemes csinálni a kutatást, tényleg csak a legmagasabb szinten a legkiválóbbaknak. Ezek szerint ennek a programnak ez is a célja, hogy ezt itthon biztosítani a kutatóknak?
Hát olyannyira, hogy magának a programnak a kitalálója is, vagy kiötlője is a Kutatási Kiválósági Tanács, és Krausz Ferenc professzor, aki ezt vezeti. Tehát olyannyira komolyan gondolja ezt a professzor, hogy nem csak mondja, de csinálja is, és ez a program döntő részben az ő szellemi terméke, ha úgy nézzük. Nyilván közösen dolgoztuk ki a tanáccsal, a minisztérium, Kutatási és Innovációs Minisztérium részéről ennek a programnak a részleteit, de a szülőatya mondhatnám így, ez Krausz Ferenc professzor.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Örülünk, hogy erre fölhívhattuk a
csak
figyelmet.
Csak hogy egy záró mondatot még tehetek, akkor minden fiatal és kevésbé, vagy régebb óta fiatal kutatót arra szeretnék ösztönözni, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A pályázati felhívás már elérhető, nem tudják nyújtani a pályázatot, és a kutatási programok pedig jövő januártól indíthatók.
Oké, szuper. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkát azért.
Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója volt a vendégünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na most miután az Amor Földögök 8 év után játszott, és egy nap alatt eladták a MÜPÁ-t, válni kellett néhány hónapot, és meghirdettek egy új koncertet, ha valaki esetleg lemaradt arról, de gondolta, hogy megnézi őket, már ritkán állnak össze és játszanak, akkor keresgéljen, mert a nyáron le egy alkalom, még biztos, hogy lesz, ezért kaptam elő ezt a dalt.
Igen, mivel többen is nehezményeznek bizonyos elemét a hírcsokornak, ezzel muszáj foglalkoznunk. Ezzel. Na. Mert nagy a félreértés. Mi nőtt 1 millióval háztartásonként? Egyesek vagyona nőtt milliárdokkal. Miért kell ilyen ordas hazugságokat beolvasni? Azért kérem szépen, mert nem hazugság. Ugyanis átlagról van szó, és nyilván, hogyha valakinek csökkent a vagyona, vagy valakiknek, meg szegényedik az ország egyharmada, attól mondjuk, ha másik 5%-nak meg milliárdokkal nő a vagyona, akkor az bizony az átlag szerint vagyongyarapodás jelent, nem is kicsit. És minél nagyobb mértékben nő a nagyon gazdagok vagyona, ez annál jobban szerintem felhúzza a nagyon szegényekét is.
Szerintem a megtakarítás.
Ezt hívják statisztikának.
Ez a megtakarítás volt szerintem, nem a vagyon.
Vagy megtakarítás, nem tudom már pontosan.
Nem, igen, és ez nem, azért nem ugyanaz. Tehát, de hogy igen, ez könnyű ugyanan annak érteni, és úgy tűnhet ez alapján, hogy tényleg Habzsi Dőzsi, meg itt mindenki iszonyatosan jó kezdett el élni, stb. Ezek a statisztikai adatok.
Ez egy átlag.
olvasni. És...
átlag, még egyszer. Úgyhogy lehet ránk mérgesnek lenni, de hát a statisztika ezt mutatja. És igen, mindig a számok mögé érdemes nézni, mikor egy statisztikát nézünk, mert bizony lehet kritikával illatni a statisztikát, de nem a statisztikát, közzétevőket.
Igen. Itt van. Toller közlekedési minisztérium.
Megvan, hogy levegőt vett, hogy akar valamit mondani, és nem mondott semmit. Nem. Azért volt ez a pár másodperces szünet. Hihetetlen.
Szóval most rettenetesen fogok koncentrálni, de az az igazság, hogy nem is a múzeum meg minisztériummal van nekem évtizedek óta a legnagyobb problémám, hanem a december és Debrecen szó.
Ja, az nekem is igaz.
Az könnyen összeakad. De a legegyszerűbb szavaknál is persze.
Nekem van már kb. 5-6 szó, ahol már így 20 év, vagy nem tudom, 20x év rádiózás után, ha még az őzéstől nem sikerült megszabadulni, csak hát kimondottan oda koncentrálok, de 5 szónál lelassítok előtte, és már automatikusan elkezdem lassan mondani, hogy biztos, hogy ne bakizzak benne. De csak 5-ig sikerült eljutni, de ezek működnek, és sajnos a többivel még küzdök. Na mindegy, jöjjenek a hírek!